folytatjuk az alavári apátság feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Ritók Ágnes régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársa és Szőke Béla Miklós régész, tudományos tanácsadó.
Ez tart egészen a török korban is, mert akkor, amikor Végvárra alakítják át a monostort, akkor van arról feljegyzés, hogy hajóval be lehetett egészen jönni a Várszigetre. Összefüggő vízfelület volt, tehát itt a vízállás a maihoz képest, amikor mondjuk persze már szabályozott az ala, de jóval magasabb volt, és ez is indokolja azt, hogy ennyivel magasabban is még ugyanezt a fajta alapozási technikát alkalmazták.
Igen, hát ez nagyon jelentős problémát jelentett az apátság számára, ez a bizonyos hajóval való közlekedés, ez a 15. század vége, amikor külön fizetni kellett a jobbágyoknak azért, hogy őket ide, Ilona napján volt a templomnak az egyik búcsúja, és akkor ide behozzák őket a templomhoz, és hát ez magyarázza azt a szomorú tényt is, hogy az Árpád-kor végére gyakorlatilag elnéptelenedik a Vársziget, tehát magába marad a kolostor, a korábbi Árpád-kori megyeközpont, a megyeközpontnak a temploma, azt elhagyják és bányásszák a köveit, és nem csinálnak vele semmit. Tulajdonképpen a Végvár korszakban pedig az egyik utolsó apát kapitány Radonai Mátyás Ignác, ő pedig kiparancsolja a Végvárba élő német katonákat, mert nagyon egészségtelen a légkör, és megengedi nekik, hogy kint a vár előtti kis kunyhókat építsenek, hogy ne kelljen ezekbe a nagyon egészségtelen és dohos körülmények között élniük és várniuk az ellenséget.
Lehet egyébként azt tudni, hogy az államalapítás korában a 10.-11. század fordulóján miért volt annyira fontos hely ez az alavár, hogy az egészen lehetetlen körülmények ellenére itt feltétlenül apátságot akartak újra alapítani, vagy alapítani?
Mi már csak azt vehetjük tudomásul, hogy ők úgy ítélték meg, tehát a fejedelmi udvar úgy ítélte meg, hogy itt érdemes, nyilván ebben benne volt a térítő papoknak is a keze, hát nem ők gondolták ki, hogy itt feltétlenül egy apátságot kell alapítani, hiszen ez a helyszín ellene mond minden 11. századi alapításnak, ugye bencések nem szoktak Mocsár közepére már ebben az időszakban monostort építeni, de itt voltak olyan előzmények, amiről híradások érkezhettek, és érkeztek is nyilván Salzburgból, illetve Passauból, akik ezen a Dunántúlnak a déli, illetve északi területén a térítést a 9. században irányították, hogy nekik itt korábban templomaik voltak, korábban birtokaik voltak, tehát itt van előzménye a kereszténységnek, és hát ezekre az előzményekre hivatkozva felhívták a figyelmet erre a helyszínre, nyilván kijöttek, helyszíni bejárást tartottak, és akkor kiválasztották, mert itt azért több lehetőség volt, több 9. századi maradvány volt, tehát kiválasztották a számos lehetőség közül azt, ami számukra akkor leginkább megfelelt.
Én szerintem az egyik legfontosabb szempont a jogfolytonosság volt, tehát igazából azért kezdték itt újra a keresztény életet, mert ezzel is akarták dokumentálni azt, hogy nekik itt jogaik vannak, itt a korábban itt birtokolt területek azok jogosan az övék, és itt tovább, tehát ez biztos, hogy egyfajta motiváció volt abban, hogy az akkor azért még valószínűleg élhetőbb helyen, hát ott ennél sokkal jobb körülmények máshogy sem voltak igazából, tehát nem arról van szó, hogy egy kultúrtájba érkeztek, hanem itt azért egy eléggé rossz, mondjam, civilizációs körülmények voltak, tehát majdnem mindegy volt, hogy hol hoznak létre új központokat, de itt azért volt egy hatalmi központ, itt azért az a szolgálónépi népesség, amelyik a 9. század végéig, 10. század elejéig azért itt elég nagy számban összegyűlt, annak egy része az továbbra is helyben maradt, a környéken itt éltek, tehát ezek is egyfajta lehetőséget teremtettek ahhoz, hogy ha itt beindulnak újra ezek a törekvések, hogy itt egy megyeközpont legyen, hogy itt egy térítőközpont legyen, akkor ezek az emberek természetes közegként, kiszolgáló népként tudtak újra alkalmazásba kerülni.
Egészen nyár végéig folyik majd a tudományos kutatás egy kis szünettel itt a Várszigeten. Merre felé fognak ásni?
Hát azért a templomhely kutatást azt nem fogjuk még feladni, legalábbis ezen a héten még biztos nem, tehát még erre egy napunk van, hogy valamit megtaláljunk abból a bizonyos 9. századi, majd 11. századba újjáépített templomból, aminek a helyét ugye a sírok egyértelműen kijelölik, csak az alaprajzát nem ismerjük, de itt az egykori templomhelytől délre a kolostor maradványainak a kutatása fog folyni. Nagy nagyon aprólékos munkával, mert ugye itt vannak árpádkori falak, vannak az árpádkori falakat megelőző kő, illetve fa cölöpépítmények, és vannak az árpádkornál későbbi építmények, amik részbe figyelembe veszik, és hozzáépülnek az árpádkori falakhoz, részbe pedig azokat negligálják, vagy elpusztítják, és helyükön új konstrukciók jelennek meg. Ezek elsősorban könnyű szerkezetes konstrukciók, és nyilván kapcsolatban vannak a végvárák kiépítéssel és a ehhez kapcsolódó palánkrendszerrel. Úgyhogy nagyon nagy vonalakban ezen a területen, ami tulajdonképpen egy, hogyha egy megelőző feltárás területét nézem, akkor ez egy nagyon kis terület, de rengeteg, tehát nagyon-nagyon sok réteg, nagyon-nagyon sok korszak, és nagyon sok fajta jelenség az, ami itt ezen a kis területen összezsúfolódott, azzal megtetézve, hogy volt itt ugye éppen ezen a területen egy 1930-as években emelt mentaüzem, ami részbe középkori falakra épült, szerencsére, mert bizonyos részei így megmaradtak, még falként megmaradtak a középkori monostornak, és hát itt folytak a 60-as években is kutatóárkos, szondás ásatások, amik hát sajnos őszintén megmondva nagyon sok régészeti összefüggést megsemmisítettek, mert akkor még nem tudták, hogy itt megy, milyen bonyolult lelőhelyről van szó.
Az alavári apátság feltárásán Ritók Ágnes régésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének munkatársával és Szőke Béla Miklós régésszel, tudományos tanácsadóval beszélgettem. Hamarosan Szigetváron folytatjuk a műsort.